Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márta Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Mai műsorom vendégei Molnár Fodor Edina és Szép András, az Edina Quartet énekese és zongoristája, bár a beszélgetésből az is kiderül, mindketten ennél többek is. Sőt, a kvartett többi tagja is időnként emberfeletti erőfeszítést tesz azért, hogy ez a csapat teljes legyen. De mindenképpen az, aki már hallotta őket, annak ez nem meglepetés, de talán felkeltjük azon hallgatóink figyelmét is, akik most hallanak először a főként Kolozsváron tevékenykedő Edina Quartetről. Hogy nyár van, azt nem csak a hőmérőre tekintve tudjuk és érezzük, hanem a fesztiválok sokassága is ezt bizonyítja. Csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart Torockón a Double Rise őszművészeti fesztivál második kiadása. Kolozsváron pedig már hétfőtől a jazz rajongói és kedvelői járkálnak fel alá a különböző helyszínek között. Amint ez a nem sokára kezdődő interjúból is kiderül, idén első ízben versenyt is szerveztek, azt talán csak adásunk után tudjuk meg, ki is nyeri idén a Jazz in the Park fődíját. Mai vendégem Molnár Fodor Edina és Szép András, az Edina Quartet énekese és zongoristája. A csapat néhány éve szórakoztatja, neveli a kolozsvári zene és jazz szeretőket. Hogy hogyan teszik mindezt, arról ők maguk mesélnek. Tartsanak velünk, tartalmas beszélgetést és kiváló zenét hallhatnak a következő közel 50 percben. Kedves Edina, akkor veled kezdem, mert le nem tagadhatod, hogy itt te vagy a frontember, a Mama Dolores és a többi. Az első kérdés az, hogy miért Edina Quartet a neve a csapatnak, és miért jazz?
Hát valószínűleg azért az a neve, hogy Edina Quartet, nem azért, mert nem találtunk jobb nevet, mert ezen ugye elgondolkodtunk, inkább azért, mert végül is a frontembere én vagyok, tehát hogy frontembere olyan értelemben, hogy az énekeseim vagyok ennek a kvartetnek, ami eredetileg egy trióként indult, és a másik oka az, hogy végül is, hogyha visszagondolok, nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, de nem az én ötletem volt, hogy Edina Quartet legyen, mert azért valahogy nem úgy képzeltem én el, hogy magamról elnevezem egy bandet. Inkább az volt, hogy annak idején, amikor Menyhárt Tibivel és Szép Andrissal zenéltem, akkor úgy volt, hogy hát, hogyha ha te énekelsz, és te vagy az a kapcsolatfenntartó ember, akkor ez úgy magától értetődő volt, hogy valahogy Edina neve benne legyen, és akkor ez valahogy így született. Azóta megváltozott picit, mert hogy Menyhárt Tibi, aki nagybőgős volt, neki más elkötelezettségei lettek, és akkor ki is bővült, a trió lett kvartett, és azóta ebben a felállásban lépünk föl. Szép András megmaradt, ő volt az első ember, akivel dolgoztam, és nem is változott ez a munkafolyamat. Basszusgitárnál Sándor Lackó, és Ferenc Áron pedig dobol.
Énekelhettél volna bármi mást, végül is a hangod, amennyire én meg tudom ítélni, az sok mindent megenged. Miért a jazz mellett döntöttél?
Valószínűleg azért jazz, mert ezt a műfajt tanultam egy magántanártól, még amikor kint éltünk Angliában, és mivel ő egy jazz trombitás volt, és egy hangtréner, én mint hangtréner kerestem föl, tehát ugye kiderült időközben, hogy jazz trombitás, és akkor elkezdett ilyen jazz struktúrákat, harmóniákat, jazz improvizálást tanítani, és valahogy ez így történt, hogy én beleszerettem ebbe a műfajba. Egyszer azonban ezen elgondolkodtam, hogy ha folk zenész lett volna, vagy etnó, vagy nem, na most ez így nem teszem a kezem a tűzbe, hogy akkor én most ezt követném, de hogy tényleg, hogy volt a hatása annak, hogy ő milyen műfajban utazott. De annyira megszerettem, és annyira benne vagyok ebben a műfajban, hogy eszemákában sincsen más énekelni.
És ha éppen rock vokáltan élet volna a pasas, akkor most rock énekesnő lennél?
Valószínűleg, hogy ilyen back, igen, vagy rock ének, igen, lehet. Szeretem, a rock zenét is szimpatizáltam. Meg hát azt is tudnod kell, hogy én néptáncoltam, és énekeltem is, és nagyon sokáig énekeltem népdalokat. Nagyon rossz technikával, meg kell mondjam, én visszahallgattam, és azt mondtam, nem tudtam a helyes technikát, és utána pedig a főiskolán elkezdtem sanzonokat énekelni. azt is egy nem éppen jó technikával, mert ugye kiderült, berekedtem és elveszítettem a hangomat még negyedévesen. De akkor fiatal voltam, és ez úgy rugalmasabbak voltak a hangszálaim, és helyre jött sokkal hamarabb. De végül is szerintem ez a tanár igazából, ez tanított meg mikrofon technikára, mert hogy azóta mikrofonban énekelek a jazz, és ugye ő egy mikrofon technikát is megtanított meg, azt az ének technikát, hogy, ne, hogy kíméljem egy picit a testemet az ő szavaival, hogy nem kell minden dal után belehalni, nem kell minden koncert után kidőlni, hanem kell energiát takarékoskodni az energiával.
Mit gondolsz, mi a jellemzőbb az, hogy együttes, tehát zenészek keresnek énekest, vagy az, hogy énekes keres maga mellé zenészeket?
Ez egy nagyon jó kérdés. Most a mostani pillanatomban én keresek zenészeket, de szerintem egy jó csapat kialakításához igazából tényleg jó energiákra van szükség, kémiára, jó helyzetekre, nagyon sok minden kell találjon ahhoz, hogy egy zenekar összeverődjön. És ha belegondolok, igazából ezt a mostani csapatot nem én kerestem, de nem úgy, hogy kerestem is kerestem, hanem valahogy az egyiket kerestem, a másik megtalált engem, tehát valahogy így alakult ki. Az viszont mindig nagyon jó, hogyha több zenész van és több énekes a pályán, és lehet egy kicsit variálni is, tehát hogyha valaki nem ér rá, akkor lehet így beugrani, és egymást kisegíteni.
Szép Andris, aki a kvartetben a zongorista, nagybetűkkel. Neked is van erről egy véleményed, nem? Hogy ez hogyan történik? Azért te is több együttesen játszol, tehát van egy rálátásod, nem? Erre az egész piacra, vagy minek lehet nevezni?
Jellemzően egy zenekarnak az mondjuk így arculata, de most főleg a szónak a zenei értelméről beszélve, akkor alakul ki, aki tulajdonképpen színpadon elő van, akit az ember lát, az ember figyel. És az ő koncepciója, az ő elképzelései szerint keresni a zenészeket persze egy ideális társadalomban. A mi kiskolozsvári magyar zenész társadalom nem ilyen, tehát hogy minden bármilyen elképzelésed úgy is, hogy csak az a 10 ember lesz, kevesen vagyunk. De hogy köré épül. Az énekes, vagy a szólista, nincs énekes, más bandáról beszélve, nálunk az énekes köré alakul ki a zenekar, mivel ő mondja meg, hogy mit akarna játszani. Persze nem mondom, hogy nincs más beleszólása, mindig csak egy együttesről van szó. De azért ő a húzóerő, ő a mindig neki van ami szinten az utolsó szava, mert hát ő viszi a bőrét a színpadra főleg. Mert hogy mi a háttérben játszhatunk majdnem akármit, de csak a figyelemközpont az énekesen van. Ezért úgy gondolom, hogy főleg az énekes keresi a zenekart. Ugye most egy picit más irányból tekintve, egy hűtes életében egy énekes váltás az sokkal komplikáltabb. Könnyebben viszi el más irányba a már megismert zenekarnak a zenei életét, mint egy akármilyen hangszeresnek a váltása. Mert azt meg lehet tanulni pont azokat a hangokat, pont azt a számokat, bárki megtanulja, és majdnem úgy tud szólni, mint egy előző zenésszel, de amikor énekes váltasz, akkor hát a hangunk az egy van, mindenkinek egyedi, különleges, sajátos. Egy énekes váltásnál nincs, hogy elkerülje ezt a hangi adottság különbséget. Ezért gondolom azt, hogy inkább az énekes körén formálódnak a zenészek. És picit visszatérve a névválasztásra még, ez egy bevett szokás ebből a műfajba, a jazz műfajába, hogy szerintem rosszul fogalmazva a frontembernek a neve is megjelenik az együttes nevében, és utána pedig, hogy hányan vannak a bandában, hogy tercet, trió, kvartett, quintett, sextett.
Mondjuk erre én is gondoltam, meg arra is, hogy ez így teljesen rendben van, mert hogyha mondjuk közben cserélődnek, mondjuk a zenészek, akkor Edina marad, és ahogy te is mondod, akkor lehet variálni, hogy trió, duó, mit tudom én, felfele, lefele. Amit még tőled akartam kérdezni, Andris, itt az Edina által elmeséltekből, még korábban is beszélgettünk, valahogy úgy jött le nekem, hogy ez a kémia, amiről ő itt az előbb szólt, az úgy a ti esetetekben megvolt, vagy nem tudom, hogy találkoztatok, vagy hogy kezdtetek együtt zenélni?
Jó rég volt az, most, hogy hány éve, én ezt neked meg nem tudom mondani. Satzper kb. 4 és 6 között, valamikor ilyesmi. Akkor kezdtem, hogy így fogalmazva a jazz szárnyaimat bontogatni. Akkor kezdtem el jobban elmélyülni ebben a műfajban, és nem is tudom ki által, vagy direkt módon kerestél meg. egyszer-kétszer összeültünk próbálni, és így, mintha magától jött volna. Mert az lehet, hogy emberileg esetleg a szó is találna, de ilyen esetben fontosabb az, hogy zeneileg színpadon találjon a szó. Edina is pont azt a jazz zenei világot szereti, amit én is nagyon, ez a swingesebb 30-as, 40-es, 50-es évek világa. Ez nekem is az egyik szívem csücskéje. Így nem volt, hogy ne találjon a szó. Közösek a zenei érdeklődési köreink.
Erre még visszatérünk, de Edinától azt akarom kérdezni, hogy te Angliában is énekeltél egy banddel. Az milyen volt, hogy ha most már össze tudod hasonlítani azt, amit itthon csinálsz, meg amit ott csináltál, melyik volt a jobb, vagy mi a különbség, vagy miben áll a kettő közötti eltérés, ha van ilyen?
Hát az a band, az teljesen másképp működött. Kezdjük ott, hogy nem én voltam a frontember, annak is én voltam, de nem én voltam a szervezője. És ilyen szempontból nekem sokkal könnyebb volt ugye megjelenni a koncerteken, minden fel volt készülve, mondjuk a próbákon ugyanígy részt vettem meg. A műfaja az a gypsy jazz műfaj volt, ez a manouche jazz, amit én előszeretettel énekeltem, mert én francia sanzonoknak nevezném, csak egy picit a ritmus volt pergőbb, meg ritmusosabb. Igen. Django Reinhardt és Stefano Grappellinek a hagyatéka, mondanám azt, mert ők ketten indították ezt a műfajt.
Ez a cigány zenéből jött, ami kemerelent a francia folklórral, és ők vitték ezt magas szintre, és azóta mindenki próbálja úgy játszani, mint ők. Éppen stílusteremtő emberek voltak ezek.
Igen, valóban így van. Az angliai zenészeknek én kellett elmagyarázzam, hogy ez tulajdonképpen Romániában ez a műfaj most is él, és milyen környezetben található meg, mert hogy ők Reinhardthoz és Grappellihoz vezették vissza. Számukra ennek francia gyökerei voltak, de ezt leszámítva ott is nagyon működött kémia, az együttműködés, igazából tényleg az szakította meg, hogy az vetett véget, hogy haza kellett költözzünk. Mondom, annyiban volt más, hogy nekem csupán utazni kellett, de nem én kellett megkeressem a fellépő helyeket, és nem velem léptek kapcsolatba. Viszont a nevet, azt közösen választottuk, és semmi köze nem volt az én nevemhez. Elég kicsavart nevet akartak, ez a Chanson Manouche nevet adni neki, és aztán egy darabig ez is volt a neve. És hát hajszál hián eljöttek a következő Jazz in the Park fesztiválra, csupán szervezésileg maradtak ki, és remélem, hogy jövőre el fognak jönni.
És hogyha eljönnek, akkor énekelsz velük?
Valószínűleg, hogy igen. Olyan...
Lehetünk féltékenyek?
lehettek, de...
Szerintem...
Azt kipróbálnám, azt.
Hát akkor azt is lehetne, de én mindenképp hagynám őket egy picit érvényesülni. Tehát, hogy én azt mondtam, most is úgy volt szervezés előtt, még úgy volt a felállás, hogy ők zenélnek egy 3-4 dalt, és utána pedig felhívnak engem a színpadra, tehát hogy én csatlakozom hozzájuk, vagy ők meghívnak engem. De most, mivel ők is tovább folytatták ezt az együttest, csak nélkülem, nagy fájdalmukra, mert hogy sajnos nem találtak senkit, aki a helyembe beállt volna. És szerintem ezt meg lehet próbálni jövőre egy ilyen... Nagyon kíváncsi volnék, hogy lehet ezt elvinni a kísérleti jazz felé, mert hogy a mostani kvartetnek a repertoárja az ugyan standard jazz játszik, de hogy minden standard jazz egy idő után ugye el vannak ugye kísérletileg improvizálás szintjén.
Éppen azért nem szeretjük ezt a műfajt, amit mi játszunk, úgy fogalmazni, hogy egy standard jazz. Valóban a műfajnak tényleg ez az, de inkább azt tudjuk mondani, hogy mi zenét játszunk. Amit nem be is lehet... mondja múlcskatolyázni, vagy csúnyán szóval stigmatizálni, de jobban szeretjük azt, hogy ez nem az. Ez valamiből kiindulunk, és hogy hova jutunk el, azt még mi sem tudjuk pár másodperccel a dalnak a kísérleti fázisában lépése előtt.
Ebben megegyeztünk különben egy hónapja legalább, tehát hogy jó ideje, hogy zenét játszunk, de amikor körül kell írni és kell szöveget írni, akkor le kell írni azt, hogy standard jazz, és akkor ennek van egy ilyen, mondanám azt, hogy fusion, de ez is olyan kölcsönvett szó. Viszont láttam olyan zenekart, ahol a leírásban specifikálták, hogy klasszikus jazz elvisznek az experimentális jazz felé, és utána meg vissza a struktúrába. Hát nálunk is volt ilyen.
Állandóan. Ilyen, mert hogy izgalmasabb. Lejátszani minden koncerten nem pont az, de hogy hát éppen minden számon nem csenőjünk ki a repertoárt, de minden koncerten lejátszani pont az, izgalmas magány, ugye jazzről van szó, improvizatív buzsikán, soha nem pont az, de még ad neki egy plusz csavart, hogyha elviszük egy majdnem teljesen más irányba, és ezt úgy vettük észre, hogy a közönség ezt értékeli és élvezi. Most, hogy fusion van, nem fusion, ez egy olyan tág fogalom, hogy aztán ebben minden belefér. Pont olyan, mint a világzene. Amit nem tudunk sehol se berakni, az világzene.
Ezért kerülöm is ezt a szót a leírásokban. Inkább leírom azt, hogy felvállalva, hogy a standard jazz és milyen évjárat, meg szoktuk említeni kinek a dalait, és akkor innentől fogva, hogyha Miles Davis-et említjük, akkor az már 50-es éveket képviseli, de Ella Fitzgeraldet is. Egy picit így a 30-40-es, 50-es éveket.
Az embereknek szüksége van arra, amilyenek emlék koncentrálni, szóval, hogy lássa, hogy mi az. Ha most azt mondjuk, hogy fusion, akkor a jobban jazz körülben járó ember már egyből az agya elviszi, mit tudom én, Marcus Millerhez, ami tényleg a fusionnek az atya. De ez nem az. Mégis az, de nem az. Standard jazz, de mégse az. Ezzel nem tudok reklámozni koncertet, szóval meg kell mondani, hogy ez mi.
Az Espresso mai vendégei Szép András zongorista és Molnár Fodor Edina énekes, az Edina Quartet tagjai, de más produkciókból, színházból, más együttesekből is ismerheti őket a nagy érdemű.
Ha már kérdezték, hogy ki hatott rám, nyilván énekesnők hatottak rám leginkább, de most már nagyon sokat hallgatok instrumentális jazzt is, mert ugye egy idő után az énekesnő, vagy az énekesek inspirálódnak a szaxofonos szólóba, sőt, trombita szólóba.
Ez egy követelmény.
Igen.
Ez egy követelmény, hogy ne csak a saját hangszerednek a képviselőit hallgassad, mert egy idő után plafonálod. Egy csomó olyan dolgot el tud lesni, például egy zongorista egy fúvós hangszerestől, amit másképp nem tudna. Ugye a fúvós hangszeres az énekes akár, ő közben nélengzik. Ez egy olyan izgalmas fazeállást ad az illető hangszeresnek, amit a zongorista ugye, aki ha kell, akkor játszik reggel estén az ujjaival. Másképp nincs, hogy elsajátítson. Én pedig nagyon jó, hogy mond Edina, hogy az inspirációs forrás az állandóan változó kell legyen. Állandóan kell hallgass más hangszemes, vagy akár más színűcsakat. Lennek nagyon izgalmas inspirációs források rockzenéből, vagy sőt, népzenéből, még inkább. Klasszikus zenéből.
Ja, hát ez végülis nem egy zárt világ a zene, hát pont erről szól, hogy ez áramlik, nem? Kicsit kínosabb a kérdés, de úgy érdekelne, hogy mennyire volt nehéz mondjuk betörni idézőjelesen erre a nagy fantasztikus piacra, tehát hogy mennyire könnyű vagy nehéz fellépésekre lehetőséget találni, mennyire voltak az emberek nyitottak.
Erre van egy kétszavas válaszom, nincs piac. És ennyi. Romániában is fél, Kolozsváron nincs piac. Betörni jazzzenész nem tud. Esetleg egy-két zenekar tud országszinten betörni. Az is úgy törik be, hogy hát igen, ismerjük, igen, tényleg ez az a jó romániai banda, de attól nem azt jelenti, hogy most évente 60 koncertje lesz. Megélni ezt szó sem róla. Nekem elég sem azon ismerősöm van, akik már az úgymond befutottabb együttesekben játszanak, de minden más stílusban van, nem csak jazzben, és mindenki ezt mondja, hát, hát jól ismernek, de hát attól még nem lesz annyi koncertet, hogy az most tényleg. Ott van a legjobb romániai jazz együttes, a temesvári Sebastian Spanaki trió. Ők fesztiválon díjakat hoznak el, de hát nincs több koncertjük, mint 10 egy évben. Pedig ők a legelismerte romániai jazzzenekar, szóval akkor most milyen piacról beszélünk? Kell ez embereknek? Valószínűleg kell. Egyre inkább az a tendencia, hogy igen, egyre több a fesztivál, egyre több a lehetőség, de még mindig annyira gyerekcipőben jár ez a romániai jazz mozgalom, hogy ez ami kimondhatatlan. Szóval akkor az ember feltesz egy kérdésre, akkor most mi a cél, most befussunk, mi az, hogy befutni? Ez a szó mit akar? Az, hogy havonta van 2-3-4 koncertet, ami hál' Isten most már Edinával elég rendszeresen összejön ez. Ez azt jelenti, hogy bementünk futva? Az, hogy pár kocsmába, vagy mondjam így szebb szóval, szóval hosszúzó ipari egységben van lehetőségünk fellépni, és alkalmanként 30 ember megnézve, hogy többen fér be az illető helyiségbe, ez most azt jelenti, hogy vagyunk futva? Nem. Ilyen nincs ebben, szerintem. Ebben a műfajban, az országban ilyen nincs.
Az én élményem ezzel kapcsolatban az, hogy Angliában élvem, tehát onnan figyelve az itthoni helyzetet, nekem úgy tűnt, hogy elindult valami. De valami miatt úgy éreztem, hogy a jazz elindult. A jazz iránti, mert most ugye erről beszélünk, a jazz iránti érdeklődés és igény. És ameddig ott éltem, addig úgy éreztem, hogy van erre egy hatalmas igény, és megfizethető, és a zenészeket megfizetik. Mert ugye egy zenészt megbecsülni mindenképp azáltal, hogy lehetőséget adsz neki zenélni, és megfizeted. Tehát ez nagyon fontos. Amikor visszaköltöztem, akkor ez a boom tartott pár hónapig. Úgy éreztem, hogy mindenki jazzt akar, és mindenki szeretné meghallgatni, hogy én hogy énekelek, vagy mit tanultam Angliában, de szerintem ez csak bennem volt ez az érzés, és rá 3 hónapra egy jó nagyot estem. Szembesültem azzal, hogy lehet, valóban elindult valami, és van egy igény, de ami a legméltatlanabb az, hogy a zenészek, tehát ilyen méltatlan helyzetbe kerülnek azáltal, hogy egy adott pillanatban egy olyan helyzetbe találtam magam, amikor nekem kellett engedni a díj árából, ami nevetséges volt amúgy is. Tehát nem nevetséges, de hogy egy elfogadható árból egyszerűen el kell, tehát hogy úgy éreztem, hogy most alkudunk. És akkor az volt, hogy bocsánat, elnézést, akkor inkább hátralépünk, inkább valami egyébe foglalkozom én, mert hogy én nem várhatom el azt, hogy azok a zenészek, akik engem kísérnek, és fenntartják azt, hogy Molnár Fodor Edina énekeljen, egyszer csak ingyen vagy kevés pénzét fellépjenek. És akkor volt bennem egy, az első telem úgy telt el, hogy akkor inkább valami mást fogok csinálni. De hát ugye ez, ahogy eldöntöttem, azért úgy voltak felkérések, de volt egy olyan helyzet is, amikor írtam egy üzenetet, tehát majdnem papírformára lehet venni, amikor egy bizonyos lokálnak megírtam, hogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy támogatják a fiatal zenészeket, de hogy vegyék tekintetbe és figyelembe az, hogy ezek az emberek ebből élnek meg, ebből próbálnak megélni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha havi egyszer biztosítanak egy fellépést velem, akkor ugye az egy egyszeri fellépés, ez még mindig nem elég a megélhetéshez, de hogy azért az összegeket, mert hogy ugye minél többet voltam itthon, egyre jobban szembesültem azzal, hogy itt már ezen a piacon, idézőjelben, tehát nem létező piacon, már létező árfolyamok és fellépti díjak vannak, amiket valaki vagy valahonnan elindult, és egy ilyen ki nem mondott szabályként, hát úgy létezett egy fellépési honorárium. És ezt nagyon kényelmesnek találták, mert ugye ez egy elég kevés összeg volt, és én e fölé emeltem, nagyon határozottan elutasítottam, és azt mondtam, hogy én inkább ezért tényleg oda sem nem hozom ilyen helyzetbe a zenészeket, meg magamat sem. És ugye akkor eltelt az az időszak, amikor kellett úgy tartani ezt a frontot, és ez nem volt egy, és most is egy nagyon nehéz helyzet, amikor énekesként szervező vagyok, és azon kapom magam, hogy nem ahelyett, hogy próbáljak, vagy újabb improvizálást kitaláljak, párbeszédeket kell folytassak a vendéglős tulajdonosokkal, hogy tehát ilyen mindennapi kérdések, de hát most már ez is belefér. Megedződtünk, de hogy visszatérve a kérdése, hogy igény van, hatalmas igény, a fiatalság részéről, fantasztikus közönség van, és persze azok a koncertek, ahol a legkisebb bisztrókban történő koncertek a legjobbak, oda jön el az igazából jazz szerető közönség, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jó helyszíneken fordultunk már meg, ahol ugyan háttérzenekarként voltunk jelen, de mégis éreztem azt, hogy odafigyelnek, és hogyha nem más, akkor a végén igazán tényleg kimutatták azt a közönség részéről, hogy figyeltek és értékelték a zenét. Főleg azt, hogy ha mi jól érezzük magunkat a színpadon, és ameddig mi jól érezzük magunkat, és van ez az öröm, ez az örömből fakadó játszás, akkor az előbb-utóbb áttöri a párbeszédeket. Ez így megtörtént azért nem egyszer, te is ott volt, érezted azt, hogy a végén elkezdtek figyelni rá, annak ellenére, hogy az elején nem úgy indult az est.
Van egy ehhez kapcsolódó kérdésem egyébként, hogy ti hogy látjátok, hogy van-e olyan hely, mondjuk Kolozsváron, ami kimondottan a zene szeretőknek szól? Vagy mindenhol csak egy ilyen kiegészítő, vagy mit tudom én, ami feldobja mondjuk a kocsma bevételét, tehát sokan így gondolkoznak, sajnos, vagy szerencsére.
Nem tudom, hogy ez most mennyire a reklámhelye, inkább szerintem ne legyen, de van, és nincs is kevés. Egy-két olyan hely van, ami az évek folyamán okosan tudta a célközönségét befolyásolni, és hogy a közönség oda szokjon, nem azért, mert jó a kávé, vagy olcsó a sör, hanem hogy az emberek oda úgy menjenek, hogy tudják, hogy igen, most ezen a héten is szintén jó koncert van, és nem tudom, hogy két nap múlva mi lesz, éppen egy adott napon, mert tudom, hogy azt a dátumot nekem foglaljam, mert hogy egy értékes koncert lesz ott. Szóval ilyen egy-két hely van, hogy kisebbek ezek a lokálok, de van. Amekkor ez a város, nagyon-nagyon szűk ez a tér. Azért van egy tendencia az utóbbi években, az utóbbi időkben, ami egyre inkább ezt a minőségi élőzenés, most nem csak jazzről beszélve, de ezt a minőségi élőzenét promoválja. Most hozzá kell tenni, hogy hál' Istennek fesztivál szintjén is egyre gazdagabb a város. Jazz in the Park, amelyik fantasztikus munkát végez olyan szempontból, hogy évre minőségébb és minőségébb jazz koncerteket és jazz versenyeket hirdet meg, ami nagyon-nagyon nagy mértékben és fontos lépésekkel támogatja azt a fiatalságot, aki úgy érzi, hogy nem tud kitörni ebből a szűk, látókörű zenei piacból, és főleg, hogyha jazzről van szó. Köszönjük szépen Jazz in the Park, hogy támogat minket, és hogy fellépési lehetőségeket ad. Ha ezt hallgatja majd Takács Aranka, akkor nekinek külön köszönet, hogy ezt a versenyt ennyire szépen és ennyire nívósan megcsinálja, és ilyen lehetőséget ad nekünk, mint fiatal kitörni vágyó zenészek. De nem csak Kolozsváron, és éppen ugye itt élünk, erre van jó barátásunk. De azért már az évek folyamán kialakultak nagyon erős, izgalmas versenyek. Fesztiválon inkább versenyekről beszélünk. Oké, Bartók megmondta, hogy a verseny az a klubaknak van. De talán ez egy olyan platform, ami a legkönnyebben ad esélyt a fiatal jazzzenét, vagy játszani akaró embereknek. És hány csinek azért már kialakult pár jó verseny. Vásárhelyen, Szebenben, talán van egy galaci verseny is. Ugye miért összeolni fesztivál, hogy közönséget is vonzanak. A közönséget nagy nevet kell vonzolni. Emiatt mindig picit háttérbe szorul, ami mondjuk normális, ami szinten. Háttérbe szorul a fiataloknak a próbálása. Én is akkor megyek el egy akármilyen fesztiválra, mint zeneszerető, zenehallgató ember, úgyhogy tudom, hogy egy nagy név, egy értékes zenekar jön, akitől van mit tanulni, lopni, és szívesen hallgatom meg. Ezért fontos kiemelni szerintem, hogy a versenyek által egy lehetőség van teremtve, hogy akár számos közönség előtt fellépve bemutatás sokat azt, amit szeretünk és amit tudunk. Van tendencia arra, hogy ez az illető zenét szerető kör, ez így kibővüljön, mert ez végül is ez egy közönség nevelés is. És ez nagyon fontos, ez a közönség nevelő státusa, mivel ez nagyon sok évig nem volt ilyesmi.
Szép András és Molnár Fodor Edina mesél az Edina Quartetről, nehézségekről és annak a munkának, együttzenélésnek az öröméről, mely minden fáradtságot és említett nehézséget felülír.
Tőled kérdezni, mert úgy tudom, hogy te most felvételiztél méghozzá sikeresen, hogy mennyire lehet mondjuk Kolozsváron jazz tanulni az egyetemen, lehet-e egyáltalán?
Papíron lehet. Szóval, és megint azt kell mondjam, hogy most már ismétlem magamat, lehet is, vagy nem is. Arról beszélve, mint intézményesített szinten, a Kolozsvári Zeneakadémiának egy modulja van, ami a jazz modul, és az is fontos, persze kell legyen minden, de érdemben nem segít. És ez nem az ő hibája, mert most ez a rendszeremben van, és különben is ez egy olyan műfaj, aminek a tanulásában nagyon nagy hányad, ami a folyóban a lopás. Így fogalmazunk, hogy mi ellopjuk a tudást a nagyoktól. Úgyhogy Kolozsváron is lehet látni jó koncerteket, Kolozsváron is lehet olvasni utána, Kolozsváron is lehet hallgatni YouTube-ot, de ez egy idő után nem elég. Itt kéne bejöjjön a magasabb szintű egyetemi vagy iskolai akár oktatás, ami Kolozsváron itt egyelőre hiányzik. Legközelebb, kilométer szerint is a legközelebb lehetőség az Budapesten van. Utána pedig Bukarestben, de úgy látom ismerve az éneket innen is onnan is, hogy mintha az oktatás egy fél fokkal jobb lenne Budapesten. Nem akarom én lejönni Bukarestet is tanulni, szóval ott is nagyon izgalmas dolgok történnek, de mintha nekünk, magyaroknak egy fokkal izgalmasabb lenne Budapestre menni tanulni.
én is ezen a véleményen vagyok, mint Andris, hogy továbbképzésileg sajnos nincs lehetőségük a zenészeknek, azoknak a zenészeknek, akik jazzben szeretnének tovább tanulni. Kolozsváron ez a lehetőség nincsen, vagyis az a modulon kívül más nincsen. Nemrég egy workshopon vettem részt, ahol elhangzott az, hogy sajnos ki kell nevelni a zenészeket. Tehát, hogy ugye arra a kérdésemre, hogy nincsenek zenészek. Tehát jazz zenész nagyon kevés van Kolozsváron, mert akkor szembesülünk ezzel, amikor ugye párhuzamosan 3-4 koncert lehetőség van. Most nem csak magamról beszélek, és mindenki el van kötelezve, és egyszerűen ugye az a mostani helyzet, tehát a zenészek, akik velem dolgoznak, ugyanígy elkötelezettek más zenekaroknak. Tehát, hogyha így veszük, mindenkinek van egy más zenekara, amiben zenél, és azon kívül van még 3-4 olyan zenekar, amiben műen beugorhat, és tulajdonképpen több a zenekar felállás, mint a zenész. Akkor szembesülök ezzel a gonddal, amikor egy felhívás lehetőségre nemet kell mondjak, mert hogy jó, egyrészt, hogy nagyon közel van az időpont, és valóban jogosan mindenki már leszerződött, és ugye ilyenkor kell még jobban kutatgatni és kérdezgetni, de mégis nem tudtok valakit, aki esetleg ez érdekli, és hogy ebben szeretne gyakorolni, és van egy lehetőség. Nagyon fontosnak találom például azt, hogy létezik egy jazz jam a Zugban, aminek most volt az utolsó nyár előtti eseménye. Azokon a jammeken lehet zenészeket figyelni, keresni. Ott több stílusban játszanak, például Ferenc Árontén, ott láttam meg először életemben, először. És nem dobolni, hanem ő valami más hangszeren játszott.
Inkább egyszer volt.
Én akkor láttam, igen. Ezen kívül vannak más lehetőségek is, vannak táborok, van a Szent Györgyi Jazz tábor, ahova nagyon, szerintem nagyon-nagyon jó ötlet elmenni és tanulni. Tudtom, Alandris, te ott voltál egy párszor.
Tulajdonképpen az egyetlen magas szintű, csak jazzzel és improvizatív zenével foglalkozó tábor Szent Györgyön, ahová Magyarország legjobb tanárnyait hívják évről évre oktatni. Olyan lehetőség, amit egy kezdő jazzzenész muszáj kihasználni. Nem csak kezdőnek, mert hogy mindig jó tanulni a jóktól.
És elindult egy kezdeményezés ugyancsak a jazz jam részéről, hogy improvizációs vagy improvizálós táborokat vagy tábort elindítani. Ennek volt már egy eseménye, amikor Tóth Viktort hívták meg, és az egy kétnapos workshop volt, amire ugye kiderült, hogy igény van, rengeteg zenész volt, és ő ugye hangszeres, és sikerült neki egy 30 fős csapatot teljesen bevonni, köztük énekesek, más hangszeresek, tehát az igény az van, és hát kezdeményezés is van.
Még csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy emiatt, hogy itt nem lehet tovább tanulni, mondjuk akinek lehetősége van, az elmegy, és akkor őt elszívják, tehát hogy nem fog hazajönni soha többet?
Nagyon reméljük, hogy azok, akik elmennek tovább képezni, reméljük, hogy vissza fognak jönni, és most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy értékes zenészek mennek el, kénytelenek elmenni külföldre tanulni, és ugye mi ezt támogatjuk, akik itthon maradnak, de hogy nagyon reméljük, hogy vissza fognak jönni, és ugye azt, amit ott megtanultak, azt itt fogják gyakorlatilag helyezni, mint például Andris, ugye.
Úgy érzem, hogy van bennünk, vagy bennem egy olyan szintű lokál patriotizmus, ami azért visszahív. Ezt ígérni nem lehet, ugye mivel nem tűnik, hogy a jövő mit hoz. Szerintem aki elmegy, mindig ott van, hogy vissza is jól jönni azért, mert csak itthon van. És semmi nem tudja az itthoni feelinget, érzést helyettesíteni. Igen, és lehet szívni ezt a kis kolozsvári benfentes zenei világot. Kincsesága a kicsit se vagyunk, de a miénk. Csak a miénk. És itt kéne érvényesíteni azt, amit tanultunk, mert hogy miért ne? Emeljük fel mi, fiatalok, ezt a kolozsvári zenei életet. Miért ne?
Hát, ahogy a székelyek mondják, szívet neki. Utolsó kérdések egyike, aztán hozzáfűzhettek, amit akartok ti még úgy magatoktól. Ugye azért négyen vagytok, tehát ez azt jelenti, hogy négy embert kell valahogy összehangolni. Mi a legnehezebb, vagy mi szokott lenni a legnagyobb probléma? Az időt leszámítva meg, amiket itt említettetek. Tehát, hogy mit tudom én, egy próba folyamatban mi a legnehezebb?
Az egyeztetés a legnehezebb, de a repertoár kiválasztásában én nehézséget eddig nem találtam. Azért nem, mert nem erőltetjük egymás az akaratunkat. Én nem erőltetem a fiúkra, hogy már pedig én ezt akarom énekelni, mert hogy az elején én megjelentem egy repertoárral, aminek a felét kicseréltük, mert nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek tetszett minden dal, volt, aki nem is ismerte, nem ismert minden dalt, és akkor valahogy úgy volt, hogy elindultuk azokon a dalokon, amiket ismertünk, és így
folyamatában mindig valakinek támadt egy ötlet, hogy nem játsszuk el ezt a dalt. És akkor én megtanultam a dalt, és eljátszottuk. Volt olyan eset, hogy megtanultam két dalt, és nem játszottuk el egyiket, sem azóta is várom. Ez sorukra fognak kerülni. Ez a vicc kategóriába tartozik, hogy én hazafutok és megtanulok 3-4 szöveget, és utána kiderül, hogy mégsem az, de ez, ettől nem lettem én kevesebb. Most is az, hogy közös döntés van, a dallistát én szoktam összeállítani, de mindig megkérdezem a fiúknak is a véleményét, hogy melyiket szeretnék kezdeni. Általában tudom, hogy melyik dalok azok, amik az elején szoktak sorra kerülni, és mi az, ami a, ugye, a húzósabb dalok a közepe felé, és a legjobbak, a bulisabbak a végére kerülnek. És ez már annyira megszokott, hogy e fölött nincsen kétség, tehát ez tényleg ez gördül, megy magától. Amit én talán, ha jobban szeretnék változtatni ebben az, hogy ugye olyan dalokat tegyünk be a repertoárba, de ez az idő hiány miatt nagyon nehezen történik meg, hogy olyan dalokat, amiről szó is esett, és mindenkinek tetszik, hogy azokat egy picit megbolygassuk, és többet próbáljunk fölötte. És akkor lehet már ilyen kísérletezni különböző improvizációkkal. De ez mind idő kérdése, és abban a pillanatban, amikor sor kerül egy próbára, akkor is megtörténik a csoda. Úgy tudunk két órán keresztül próbálni, hogy teljesen megfeledkezünk mindenféle ilyen, hogy most akkor mi van, s hogy játsszuk, s milyen standard, teljesen ott benne vagyunk. Az az érdekes, hogy ami a próbán megtörténik, az egy külön világ, és a koncertek azok vagy ennél jobbak, vagy teljesen másak. Tehát, hogy mindig a helyszínen történik meg a csoda. És ettől van azért minden koncert után azt mondjuk, hogy ennél ez volt a legjobb eddig, pedig ugye lesz jobb is.
Addig van nehézségem, eddig eljutsz a próbateremig. Azt lesz szervezni, már csak egy próbát, nem is beszélve egy fellépésről, mivel, tehát mi, mint az előbb is mondtuk, mindenki több zenekarban, több projektben vesz részt és játszik. Sokszor kihívás minden lyukat betömni, hogy minden zenekarnak eleget tudjunk tenni. Én ezért is idő óta, ha nincs naptáram, akkor egyszerűen nem tudom, hogy most holnap mit csinálunk. Ilyen szempontból én is és a zenekar többi tagja is eléggé, hogy így fogalmazzak, napról napra élünk. Ezért nehéz egyeztetni. Összejön, de hogy a kérdésre válaszolva, szerintem ez a nagy kihívás, hogy négy ember legyen egy időben, egy térben. Többi az már magától jön, az már zene, az már a kellemes része. Ha fellépésről, ha próbálról van szó. Ez halmozottan érvényes akkor, amikor koncertre szervezünk, vagy koncertre megyünk. Akkor az is van impulzva, hogy hát akkor ki mikor, hogy pakol, mit kell vigyünk, milyen hangszereket, milyen cuccot, mennyit, mi kell vigyünk, ezt vagy azt ott adják, hogy visszük, hol parkolunk szegény Edina, az mindig eljátszunk, hogy nincs hol parkolni, szemtelenkedünk az úton, szabálytalankodunk. Vannak ilyen kívások, amik elméletileg egy utópiában, vagy egy ideális esetben ez nem az zenész dolga kéne legyen. Pont ugye a szervezés az zenész dolga kell legyen, nekünk csak ennyi kell egy dolgunk, hogy oda menjünk és legjobb tudásunk szerint alkossunk. Ez működik magas szinten, a nagyoknál mi ezt, ugye, ezt nem tudjuk még megtenni. Ezek a dolgok mind eltörpülnek amellett, hogy amikor az első hangom koncerte megszólal, akkor már teljesen mindegy, hogy előtte mennyit idegeskedtél, hogy és mit szervezzél meg, akármit. Első hang megszólal és látod, hogy egy szeme egyszer így felnéz is. És észrevesztek, hogy most valami történik, és ami történni fog, egy olyas valami, ami ebben az univerzumban csak egyszer, most alapjánulatban a téma fog megtörténni. Soha többen sehol máshol. Ez nagyon fontos szerintem.
Ennél szebbet nem tudok mondani, mert egyetértek minden szavával. Pontosan így van. Minden koncerten, legyen az háttérzene, előzene, koncert, hát a koncerteken azok, tehát hogy szinte most már az, hogy mi tombolunk, az egy dolog, de hogy most már a közönség elkezdett tombolni swingre, meg standard jazzre. Hogy nézem ezeket a csodálatos fiúkat, mert úgy időm van kilépni a kvartettből, mert van, amikor ugye ők improvizálnak, és akkor hát egy picit kilépek, háttérbe vonulok. És fantasztikus, hogy ezek hogy tudnak párbeszédet folytatni, és hogy milyen együttműködés van köztük, hármuk között, és akkor meg, mikor én is ott vagyok, négyünk között. Tehát egy ilyen, már mondhatnám azt, hogy fül után halljuk a másikat, nem, persze nem mindig, mert volt melléfogás is a részemről, de hát
mindig
ez nem...
Van, ez
mindig van egy ilyen, hogy félreérted a másikat, hiba, hogy nincs hiba, ez a szerencse jazzben, nincsen hiba, igen. De hogy amikor hallod, hogy a másik kopogtat, és kopogtatja azt, hogy gyere, menjünk el, gyere, vágtassunk el,
el egy kicsit ebbe a mellékutcába, és ezek elvágtatnak. És látod, ahogy Áron vágtat a prérin, és Andris vele van, és Lackó, ez hihetetlenül rátok kapcsolódik. Valami olyan dolgok történnek, hogy nem akarjuk abba hagyni. És a másik dolog, amit akartam erre utalva mondani, hogy mi annyira szeretjük ezt a zenét játszani, hogy a közönség azáltal, hogy látják, hogy mi mennyire szeretjük, részese akarnak lenni abban az örömben. És így vonzuk be őket. Volt példa rá, hogy háttérzenében egyszer csak a végén tapsolni kezdtek, mert bevonzottuk őket, mert hogy arra figyeltek, hogy mit élveznek ezek a zenészek ennyire, mit tudnak ők így mosolyogni egymást, hogy szeretik egymást, imádják egymást, mit csinálnak. És egyszer csak oda vonzottuk azokat az embereket, akik igazából vacsorázni mentek el. Tényleg nem azért, hogy meghallgassák az Edina triót vagy Kartefel, de nem is tudták, hogy ez mi. Hogy lesz-e. Csak úgy meg van említve, hogy van élő zene.
Kb. Kimondtad az egyik álszpolitikámat, hogy nem a közönségnek játszasz, te magadnak játszasz. Ha te önmagaddal boldog vagy, ami a kezed alul vagy, vagy a torokodból megszólal, és te az a boldog vagy, te az elfogadod, és te ezt szereted, akkor ez egy sokkal erősebb kisugárzást ad a közönségének, mint az, hogy gyere, itt vagyok, nézem, milyen jól játszom. Ez sokkal-sokkal erősebb. Tehát te boldog vagy, az a boldogságot kisugárzás. Mindig, nem. Tehát, hogy másképp ezt nem lehet csinálni, nem. Ez egy olyan műfaj, ami másképp nem érdemes, nem. Nem szabad.
Nekem ez volt az élményem, amikor színész koromban is, tehát hogy ugyanez az élmény volt, hogy csak úgy érdemes csinálni, hogyha imádod és csinálod és szereted azt, és teljes energia bedobása. Persze a rutin az ki fogja alakítani, hogy tudja tartalékolni az energiádat. Mert ugye az első koncertjeim után nem tudtam elaludni, izomlázom is volt, én nem is értettem, hogy mitől van izomlázom. A lába, igen, a combom, a talpam, minden testporcikáim fel voltam pörögve, de hogy most kialakult az is, hogy tudom, hogy körülbelül mennyi időre van szükségem, hogy lenyugodjak, mert hogy másnap megy az élet tovább, vagy még aznap, igen.
Kíváncsiuk be, hogy azért nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, tehát azért akkor gondolok, hogy mi ezt csinálhatjuk, és nem kell akár a bányában, vagy valahol egy szürke irodában napi 8 órát dolgozunk, hanem mi alkotunk, és ami önsi csinálunk, ami történik valami a világban, valami megszületik és meghal egyszerre. Egyszer az egyik mentorom mondta, hogy gondolj bele, hogy te milyen szerencsés vagy, hogy te azt a hangot fogod meg, pont azt a hangot játszhatod, mint annak idején Charlie Parker vagy a Miles Davis. Te azt a hangot, amit ő, amiben beleadtad minden lelkét, neked van szerencséd, hogy te azt játszad, azt egy dimenzióba kerüljél az az emberrel, akivel esetet annyira felnézel, aki a te mentorod vagy zenei elődöd volt. Hogy ez mekkora dolog, hogy te ezt csinálhatod. Azt csinálod, amit szeretsz. És ennél nagyobb szerencse ebben a világban nem tudom. Kevés van.
Hát én azt kívánom nektek, és magamnak is, hogy ez maradjon így. Tehát azt csináljuk egész életünkben, amit szeretünk, mert hogy akkor a végeredmény is sokkal jobb.
Szerintem ez, amit itt elmondtunk, nagyjából az éppen most hiányzó két együttes tagunk, barátunk is, szerintem nagyban egyetértés, szerintem ők is kb. Ezen a véleményen vannak, úgyhogy ez ebben a szempontból is egy egységes és összetartó zenekar vagyunk szerintem, és ez is nagyon fontos.
Ez egyébként kívülről is látszik. Én ugye kívülálló vagyok. Hát maradjon így. Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Az Espresso a végéhez közeledik. Mai műsorunkban a Kolozsváron néhány éve működő Edina Kvartettről hallottak. Vendégeim voltak Szép András zongorista és Molnár Fodor Edina énekes. Köszönöm, hogy velem tartottak. Műsorainkat meghallgathatják a www.bukarestiradio.ro honlapon, és követhetnek minket a Facebookon is. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket. Viszont hallásra!
If you take